kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A MÁV-Volán csoportnál június 1-én lép életbe a késési biztosítás. A 20 percet meghaladó késés esetén az utasok visszakapják a jegyár felét. Bérleteseknél pedig havi 5 ilyen késés után a következő hónap bérletárából 10% kedvezményt kapnak. Jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter a közlekedési infón Budapesten. Hozzátette, ez igaz akkor is, akik automatában vették meg a jegyet, és azokra is, akik pénztárban veszik meg a jegyet, vagy a MÁV Plus applikáció segítségével jutnak jegyhez. Utóbbi esetben a késési biztosítás funkció bekapcsolásával automatikusan a 20 perc késés után az 50%-ot jóváírják a bankkártyájukon, számlájukon. Erre közszolgáltatások területén nem nagyon volt példa Magyarországon, sőt Európában sem, hogy a késésekért objektív felelősséget vállaljunk, mondta Lázár János. Budapest működtetéséért a főpolgármester felel egy személyben. Ez a felelősség senkire nem hárítható, reagált az építési és közlekedési miniszter Karácsony Gergely hétfői a szolidaritási hozzájárulás és a főváros gazdasági helyzete kapcsán tett esetleges járatritkításokra vonatkozó kijelentéseire. Lázár János a közlekedési infón kérdésre válaszolva kijelentette. A főváros működtetéséért egy személyben egy ember felel, és azt úgy hívják, hogy főpolgármester. Ami Budapesten történik, az egy személyben a főpolgármester felelőssége. Ez senkire nem hárítható, tette hozzá. A miniszter azt mondta, Magyarországon a szolidaritási hozzájárulást több száz település fizeti, és ezek közül egy van csődben. Ez éppen Budapest, ahol a hírek szerint Karácsony Gergely áldásos tevékenysége alatt szétlopták a közlekedési vállalatot. Talán azt a pénzt nem kellett volna engedni ellopni, vagy a haveroknak odaadni, és akkor most lenne a kasszában pénz, fogalmazott Lázár János. Hozzátette, ezt tudják üzenni a főpolgármesternek. Az elmúlt másfél évtizedben a bölcsődei hálózat fejlesztése igazi sikertörténet, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az M1 műsorában. Koncz Zsófia emlékeztetett. Egy nappal korábban 60-ban jelentette be, hogy uniós és állami forrásból újabb vidéki munkahelyi bölcsődék létrehozását támogatja a kormány. A munkahelyi bölcsőde fogalmát 2017-ben vezette be a kormány, és azóta még inkább nyilvánvalóvá vált, hogy nagyon jól ki tudja egészíteni a bölcsődei hálózat átfogó fejlesztését, tette hozzá. Az igény még mindig óriási erre a szolgáltatásra, miközben munkahelyi bölcsődét a 8 évvel ezelőttihez képest még ma is csak 14 településen, valamint a főváros 6 kerületében működtetnek, holott 2021-ben már volt egy pályázati forduló, amelyet ezek fejlesztésére írtak ki, tájékoztatott. A magyar kormány azonnali magyarázatot követel az ukrán vezetéstől a kárpátaljai magyar közösséget képviselő és az ő jogaikért küzdő párt betiltásáról szóló média értesülések kapcsán, közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető azon sajtóhírre reagált a közösségi oldalán, amelyek szerint a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ukrajnai magyar párt betiltásának lehetőségét vizsgálják Ukrajnában. Azonnali magyarázatot követelünk az ukrán kormánytól a kárpátaljai magyar közösséget képviselő és az ő jogaikért küzdő párt betiltásáról szóló médiaértesülések kapcsán, írta. El a kezekkel a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségtől, tette hozzá. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható fátyol és gomoly felhők mellett. több gomoly felhő egy keleti összeáramlás mentén képződhet, nagyobb számban ott, elvétve nyugaton alakulhat ki zápor, keleten néhol zivatar is lehet. Az északi-északnyugati szél élénk, olykor erős lesz. Délután 21-25 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 11-17 fok valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 21 és 26 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám. Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az új ember május 25-i száma. A tartalomból. A szeretet és az egység küldetésében 14. Leó pápa megkezdte Péteri szolgálatát. A szelíd erő eredményes a nevelésben is. Átadták a pedagógusi munkát elismerő Kunz díjat. A kegyelem átalakítja a fogvatartottak életét. Hálaadás a börtönkúr CEO jubileumán. Imádkozva saját megújulásunkért is. Egyházközségi képviselőtestületek tagjai találkoztak Egerben. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Műsorunkban Csiszérd Lászlóval, a Szent András Evangelizációs Iskola munkatársával, az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség zenei vezetőjével beszélgetünk. Műsorunk a 2023. január 9-i adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál. Mindannyiunk életében fontos, hogy személyesen megtérjünk és személyes döntést hozzunk Jézus Krisztus mellett. Az nagyon jó, hogyha van öröklött hitünk a szülőktől, nagyszülőktől, de mégis kell a mi döntésünk. De mikor döntöttél Jézus Krisztus mellett? Mi volt ennek a útja, módja, folyamata?
Dicsértessék Jézus Krisztus, én is nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök ennek a beszélgetésnek. Én egy nagyon jó vallásos katolikus családba nőttem fel, és édesapám kántor volt több mint 40 éven keresztül egy erdélyi kis katolikus templomba, tehát gyermekkoromtól kezdve már úgymond a Szentlélek csepegtette a dolgokat, az igazságokat a szívembe. Ezzel együtt viszont ez nem volt az biztos, hogy az életem is arról szól. És konkrétan 1994 nyarán volt egy ilyen lehetőség az életemben, amikor már nagyon sok küzdelem volt, ugye a fiatalok is sok küzdelmen ennek keresztül, főleg amikor megtapasztalják azt, hogy a bűn az újra és újra visszatér az életünkbe. És én itt álltam ezen a ponton, hogy a bűn az nagyon keményé tette a szívemet, meg kőszívű lettem a bűn miatt. És egy napon, amikor ott álltam, és hallottam Jézus Krisztus igazságát, hogy én akármit csinálok, akármit tehetek, én kevés vagyok ahhoz, hogy a bűnt le tudjam győzni. Az egyetlen, aki legyőzte a bűnt, az a názáreti Jézus Krisztus, akár akkor, amikor megkísértette őt az ördög. Ő mindig igent mondott Isten akaratára, Istenre, utána pedig az ő halálában és az ő feltámadásában teljes győzelmet szerzett. És ezen a napon kigyúlt bennem egy óriási világosság, az, hogy Jézus a győztes. Jézus az, aki legyőzi a bűnt, a sátánt és a halált. Viszont ott álltam én ezzel a kőszívemmel, és az előadó nagyon szépen felemelte azt az igét, hogy elveszem testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. És életemben ekkor így a legőszintébben és a legegyszerűbben letérdeltem, és egyszerűen azt mondtam Jézusnak, Jézus, itt van az én kőszívem, tessék, átadom neked, mert szükségem van arra az új szívre, amit te hoztál el nekem. És Jézus lehajolt hozzám, elvette tőlem az én kőszívemet, és átadta nekem az új szívet, amit később János apostol is megfogalmaz az evangéliumának az elején, hogy újjá kell születnetek. Ugye így mondja Jézus, vízből és Szentlélekből. És én is megtapasztaltam a kegyelemnek ezt az erejét és a hatalmát, ahogy Jézus valóban elvette az én kőszívemet, és átadta az új szívet, ami az ő feltámadásából, az ő teljes győzelméből fakad.
Akkor ez azt jelenti, kicsit profánul fogalmazva, hogy mindent egy lapra tettél fel Jézus Krisztus lapjára, aki mindent visz?
Hát így is lehet mondani, mivel egy szívem van, és az egyetlen szívemet vagy az ellenségnek adom, vagy Jézus Krisztusnak. Ezen a ponton nem az van, hogy a szívemet elkezd Jézus foltozgatni, vagy azt mondja, hogy állj meg, egy kicsit kimossuk, nem, egyértelmű a Szentírás, elveszem testetekből a kőszívet. Tehát egyetlen egy döntés volt itt, hogy akarom ezt az új szívet, vagy nem akarom, de Jézus átnyújtotta nekem hatalmas szeretetében.
Ez, amit te is és a csapatod is csinál, végez, szolgál, tulajdonképpen egy szóval összefoglalva, a szolgálat számodra mit jelent Istent szolgálni?
Hát elsősorban a szolgálat az azt jelenti számomra, hogy kapcsolatba lenni az élő Jézus Krisztussal. Tehát az én szolgálatom onnan indul ki, hogy élő, eleven kapcsolatban vagyok Jézussal, és ebben a vele való együtt létben mondja el Jézus azt, hogy hová kell menni, vagy mit kell tenni, vagy mi az, amit az életünkben megcselekszünk. És ma nagyon szeretem így megfogalmazni, hogy szolgálat, az elsősorban ő benne vagyok szolgáló, hogy ő vele vagyok, az ő jelenlétében, úgymond előtte szolgálok, belenézek az ő szemébe, hallgatom az ő szavát, az ő igéjét, és az ebből jövő indításokat igyekszem, természetesen nem vagyok tökéletes, mert vannak különböző időszakok az ember életében, ugye, de a célom és a lehetőségem az, mert Jézus meghozta ezt a lehetőséget, hogy odaüljek az ő lábához, meghallgassam az ő életemre vonatkozó akaratát, az ő küldetésében való részesedést elfogadjam, amit ő hozott el, és azt vigyem végbe. És így gyönyörűen szeretem minden nap magamnak megfogalmazni, és az imádságomban, amikor előtte vagyok, elmondani a Lukács 4:18-19-et, ugye, hogy a szívem egyesülni akarjon minden helyzetben ezzel a küldetéssel, ami Jézus küldetése volt, ami ugye úgy szól, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, látást a vakoknak, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. És itt, amikor vele együtt vagyok Jézussal, akkor ezt a küldetést én is próbálom, és egyre inkább a Szentlélekben akarom megszívlelni, hogy átmossa az én életemet, hiszen a Jézusnak ez volt a küldetése, nekem se lehet más.
Zenélni meg énekelni sokféleképpen lehet, de Istent dicsőíteni ugye csak egy szívvel lehet, ahogy te is mondtad, hús szívvel. A dicsőítés számodra mit jelent? Ugye ez is egy ima forma, ima mód.
Hát igazából ugye az, hogy egy ima forma, igen, meg lehet így fogalmazni, viszont a Szentírásban, és ahogy ugye ilyen szemmel olvassa az ember az egész Szentírást, azt látjuk, hogy a olyan imádság, amikor egyszerűen egy nagyon komoly, erős Isten tapasztalat van, akkor az embernek a szívéből az első dolog, ami feljön, az a dicsőítés. Az, hogy egyszerűen Istent elismerem annak, aki. Ez egy gyönyörű és nagyon mély mozzanat, mert ugye lehet róla beszélni, lehet róla írásokat olvasni, de teljesen más az, amikor én magam válok imádó szívű, dicsőítő szívű emberré. És számomra, ha nagyon-nagyon egyszerűen meg akarom fogalmazni, a dicsőítésnek a lényege az az, hogy belenézek Isten arcába, hogy a Zsoltáros is mondja, hogy a te arcodat keresem, Uram. És itt nagyon érdekes azt megjegyezni, hogy elsősorban nem a kezét keresem, hogy mit tud megtenni, hanem az ő arcába nézek, az, hogy kicsoda ő, hogy milyen ő, és ezt a dicsőítésemben elkezdem konkrétan akár dalban, akár szóban megvallani, hogy Istenem, te szent vagy, te erős vagy, te mindenható vagy, te alkotó, teremtő Isten vagy, és így tovább, és így tovább. Tehát elsősorban Isten arcába nézek a Szentlélek által, és ezt, amit ő rajta látok, amit ő benne, ott a Szentlélek feltáll számomra Isten arcából, azt elkezdem dalba önteni, elkezdem szóba önteni, és ez maga számomra a dicsőítésnek a lényege, és csak egy pici zárójel, ugye, ha meg akarnám fogalmazni, akkor egy önfelett, kölcsönös, szabad örvendezés egymásnak, ahogy Isten örvend az embernek, ugye a Szofoniás 3.17-ben, hogy újongva vigat fölötted, mintha ünnepet ülne, és hát a tékozló fiúnak nevezett, de igazából a hazatérő fiúnak szeretném én mondani, történetben is ugye az apa mit készít a fiának, hát egy ünnepséget, egy táncot, a legjobb zenészeket hívja meg, tehát, hogy egy kölcsönös örvendezés, ahol elsősorban Isten örvendezik nekem, és én magam is elkezdek ebben az önfelett Istenben való örvendezésemben én is megélni azt a szabadságot és azt a dicsőítést, hogy igen, én is örülhetek az Istennek, mert az én Istenem tele van örömmel, az én Istenem a boldogság teljessége, és a szenvedések, és a nehézségek közepette, amit én megélek a hétköznapokban esetleg, az én Istenem akkor is boldog, akkor is tele van örömmel, és nem függhet az én örömem és az én boldogságom semmilyen más dologtól, mint egyedül Isten gyönyörű személyétől. El tudtunk indítani egy online dicsőítő szolgálatot, ami ugye csoda névre hallgatott, hogy Csiszér online dicsőítő alkalom, ebből a mozaik, ugye, hogy csoda. És gyönyörű, gyönyörű időszak lett ez, nem beszélve arról, hogy ugye hát mivel emberek is vagyunk, és családom van, és 4 gyermekem van, újra felfedte a Szentlélek azt, hogy hát bizony elfelejtettünk a rendszerből kiindulva édesapának lenni, vagy édesanyának lenni, ugye a hölgyekre gondolok, hiszen reggel elmegy a gyermek iskolába, délután valamikor hazajön, tulajdonképpen az életének a legfrissebb, intenzív időszakában nem én nevelem a szülő, mert amikor hazajön az iskolából, akkor már elege van mindenből, és inkább egyedül akar lenni, vagy játszani lenni, nem annyira vágyik akkor is egy olyan fajta nevelésre, és újra felfedeztük és megtapasztaltuk ezt a részét is, hogy igen, most 24-ből 24-et együtt vagyok a gyermekeimmel, most vele kell foglalkoznom, most vele kell játszanom, most oda kell rá figyelnem, és újra a Szentlélek felhozta, hogy hát édesapa vagyok, és próbáljam újra megélni, hogy az én gyermekemnek a az életében hogyan tudok részt venni, mert az iskolai időszak alatt sajnos ez nagyon óvatosan lehetséges, és itt egy picit vissza is gondoltam, hogy tényleg a gyönyörű gyermekkorunk annak idején jó néhány évtizeddel ezelőtt, ugye, amikor együtt dolgoztunk a szüleinkkel kint, az udvaron, a kertbe, a mezőn, és hogy milyen sok időt tudtunk velük együtt tölteni, és tulajdonképpen ott tanultuk meg mind a munkát, mind az életet, mind a beszélgetést, mert ott volt rá idő. És hát ezt is visszahozta a Szentlélek. Tehát mind a szolgálat területén, mind a személyes ima élet, mind a család tekintetében egy nagyon-nagyon szép dolgot tudott a Szentlélek feltárni.
folytatjuk beszélgetésünket a dicsőítő szolgálatról Csiszer Lászlóval, a Szent András Evangelizációs Iskola munkatársával, az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség zenei vezetőjével, akit többek között a tűz evangelizációról is kérdezünk.
Minden kereszténynek kötelessége az evangélium hirdetése, az evangelizáció, és hirdetnünk kell az evangéliumot, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Ez a tűz evangelizáció is egy ilyen alkalom. Milyen célokkal indítottátok el ezt, és miért tűz a neve? Ugye ezen gondolkoztam, hogy a tűz az éget is, meg elemészt is, de ugyanakkor megtisztít is a tűz.
Hát elsősorban azért nevezzük tűznek, ugye, mert már a Szentírásban Isten úgy is bemutatkozik, hogy a mi Istenünk emésztő tűz, tehát egy féltékeny Isten, ami azt jelenti, hogy az én szívem tulajdonképpen nem lehet senki másé, semmi másé, csak egyedül az Isteni. Később ugye a Szentlélek maga is tűz formájában jelenik meg, amikor leszáll ugye lángnyelvek az apostolokra, és Jézus maga is ugye azt mondja az evangéliumban, hogy azért jöttem, hogy tüzet dobjak, vagy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha ez fellobbanna. És ugye, hogyha egy picit visszagondolok az Ószövetségre, ott is, amikor Mózesnek azt mondja a kivonulás könyvében, hogy készítsetek nekem hajlékot, akkor már ott is az jelenik meg, hogy ebben a hajlékban legyen egy mécses, amelyben szüntelenül ég a láng, ég a tűz. És egyértelmű számomra, hogy Isten szerelmes, szenvedélyes, erős szeretettel szereti az embert szüntelenül. És ez a szenvedély, ahogy az imént ugye elhangzott, ez két dolog. Az egyik az, hogy betölti az én szívemet teljesen, hiszen az a mély intenzitás, amire az én bensőm úgy alapjáraton teremtettségénél fogva vágyakozik, azt ezen a világon semmi nem tudja megadni, csak egyedül Isten szerelmének a tüze. És a másik pedig ugye pontosan ez, hiszen amikor találkozik a Szenttel az én szívem, akkor igen, találok benne olyan dolgokat, amiket nem megmagyarázni kell, nem megfilozófálni kell, nem dédelgetni kell, hanem egyszerűen oda kell dobni a tűzbe, hogy égjen el, mert az Jézus Krisztust követő ember is nagyon sokszor felfedezi, hogy miért vannak bennem ilyen gondolatok, honnan jönnek ezek az indítékok én bennem, miért vannak egyáltalán bennem olyan vágyak, amiről tudom azt, hogy ez nem kedves az Istennek. És ilyenkor nem tudok más tenni, csak oda borulok teljes mértékben Isten elé, és mint ahogy ugye a Szentírás lapjain is olvassuk, hogy amikor azt mondja a proféta, hogy jaj, bűnös ajkú vagyok, akkor az oltárról tüzet vesz, és megtisztítja, és hisszük azt, hogy Isten tökéletes szerelmében megtisztulunk, hiszen ma már azt is meg kell fogalmazzuk egyre nyíltabban, és kimondanunk, hogy az Isten szentségét befogadó szív az, amely valóban boldog szív tud lenni. Hiszen szentség nélkül nincs boldogság. Miért várok olyan dolgoktól boldogságot, ami nem Isten szentségéből fakad? Ha én nem akarok szenté válni Isten erejéből, akkor miért akarnék boldog lenni a világnak azoktól a dolgaitól, ami tudom, hogy nincs a javamra. Tehát tűz, amely szenvedélyesen szeret, tűz, amely megtisztít, hogy én is el tudjam mondani Pállal együtt, hogy élek, de már nem én, hanem él bennem a Krisztus.
És még egy rövid záró kérdés az evangelizációra utalva, hogy ugye az evangelizációról az az első asszociáció, hogy olyanokat kellene megszólítanunk, akik még nem tértek rá Krisztus útjára, de ugyanakkor mi is, akik itt járunk, azért mi is szorulunk nyilván megtérésre, új látásmódra. Tehát gondolom ez a kettősség ebben a tűzevangelizációban is ott van, vagy kettős küldetés.
Hát konkrétan ebben a tűzevangelizációban igen, ott van mind a kettő, de elsősorban azt próbálja megcélozni, hogy adjunk Jézusnak lehetőséget, hogy elvegye a kőszívünket, és új szívet adjon nekünk. Nyilván, hogy ott van, én ezt úgy szeretem megfogalmazni magam számára most már így, hogy a megtérés az egy ponton történik az ember életében, mint amikor Máté is feláll az asztaltól, Attól a naptól kezdve ő többet soha nem az a Máté, mint aki addig volt, ott hagyja a vámos asztalt, ott hagyja ezt a fajta munkát idézőjelve, amit csinált, soha nem ül vissza a vámasztalhoz, na azért egy kicsit Jézust is követem, de még azért jó ezt az egészet csinálni. Tehát van egy konkrét megfordulás az ember életében, amikor odafordulok Jézus Krisztus fele, és nyilván az őt követésben van a megtisztulásom, a megszentelődésem, hiszen az én konkrét döntéseim is szükségesek. Viszont az evangelizáció maga, az ugye mindig azt foglalja magába, amit a Márk evangélium végén hallunk, hogy menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, aki hisz, és megkeresztelkedik az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Jézus nem bonyolítja nagyon a dolgokat, dicsőség az ő szent nevének. És ugye ez maga az evangelizációnak a lényege. Aki hisz, az üdvözül. Így, ha le akarnám rövidíteni. A másik, a Máté pedig úgy fejeződik be, hogy tegyétek tanítványommá mind a népeket. És ez már annak, aki befogadta a szívébe Jézus Krisztust, mert ugye nagyon sokáig az van bennünk, hogy jaj, élünk itt valahol, aztán majd ki tudja, a végén lehet, hogy találkozunk Jézussal. Az evangélium teljesen más, hiszen először találkozok Jézussal, először tölt be a Szentlélek, és ebben a találkozásban válok, aztán ugye, mondjuk a leggyönyörűbben Zakeus története mutatja ezt be, ugye ő is kicsike, alacsony, felmászik a fára, találkozik Jézussal a tekintete, és utána, amikor befogadja őt a házába, mondja azt, hogy hú, Jézus, én vagyonom felét a szegényeknek adom, akit valamivel megcsaltam, megrövidítettem, annak négy annyit adok vissza, tehát először van a találkozás Jézussal, és utána ennek a találkozott, Jézussal találkozott személynek teljesen más élet következményei vannak, tehát másképp gondolkodik, másképp él, és az élet minden területére vonatkozik ez.
Köszönöm szépen, és Isten áldja a szolgálatodat.
Én is nagyon szépen köszönöm, és adja Isten, hogy a Krisztus követésünk megerősödjön, és lángoló, szívű, örömhírt tovább adó katolikus és nem katolikus keresztényekké tudjunk válni.
Amen. Az Istent dicsőítő szolgálatról Csiszér Lászlóval, a Szent András Evangelizációs Iskola munkatársával, az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség zenei vezetőjével beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
Íme az én fiam, akit támogatok, választottam, aki kedves nagyon, ráárasztottam lelkemet, hogy igazságot vigyen a népeknek. Én vagyok az Úr, ez az én nevem, nem engedem másnak az én dicsőségemet. A régi terveim mind valóra váltak, s ma újakat hirdetek, lásd, most sarjadnak. A füstölgő bécs beled nem oldja el. Ereje nem lankad, és nem roppal össze, míg igazságot nem tesz a földön. Menj el. drága jó atyám, királyunk küldjed el, menj el, jó atyám, országod jöjjön el, ó drága.
Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című meséjének következő részét, melyet Fűr Anikó olvas fel.
Szőrbékából kőbéka. Esteledett már, mire a hegyes tűhöz ért a kis csapat. A térkép segített, hogy biztonságosan elkerüljék a forrást őrző békákat, a félbeharapott hegyre pedig már messziről ráismertek. Úgy volt, ahogyan pázazók említette, a felét már tényleg befalták szegény agonok. Helka szíve elszorult, amint az óriásokra gondolt. Talán tényleg jóra való népek voltak, ha Kamor így megbízott bennük, a rémisztő külseikről pedig igazán nem tehettek. Kár is ezen búslakodni, hessegette el a gondolatait. Most, hogy így nyomorultul kőoszlopokká merevettek, legalább nyugodtan visszatérhet a vidék népe. Csak hogy egy újabb nyomasztó gondolat fészkelte magát Helka fejébe. Tényleg nyugodtan visszatérhet a vidék népe? Aligha. Akad még addig tennivaló bőven. Itt vannak mindjárt elsőnek azok a förtelmes, bugyborékoló békák. Töprengését Ciprián szavai szakították félbe. Hát, ennek tényleg jól kiérték a felét. Mintha egy nagy karét kihasítottak volna egy vekni kenyérből, mondta, hogyan végignézett a hegyes tű csupasz kőfalán, és aztán forgulódni kezdett. Hol lehet a kőolvasztó? Sokat nem kellett keresni. Egy jókora állványzat nyújtózott a magasba, s lentről is látszott, hogy van a tetején valami ágyúcsőszerű szerkezet. Az lesz az, mutatta Helka, és megpaskolta a fecske farát, menjen, legelészen, pihengessen. Ciprián megvakarta feje búbját. Érezte, az ő feladata lesz oda felmászni, és mitagadás nagy kedve nem volt hozzá. Inkább előkotorta kulacsát, és húzott belőle egy jókorát, aztán Helkát is megkínálta a forrás vízzel. Közben pedig arra lett figyelmes, hogy Helka körül már megint pillangók repkednek. Ezúttal kis saktábla lepkék. Ezek követnek téged? Kérdezte. Szeretem a lepkéket, biztosan azt érzik, válaszolta Helka, aztán nem törődött tovább velük. Sokkal inkább foglalkoztatták Hex Agon szavai, segítenie kell másokon. Cipriánhoz fordult. Haza kell mennünk mi hamarabb. Ahhoz végre meg kéne szabadulnod ettől a kulimásztól, ami rajtad van. Igen, induljunk a forráshoz. Azt már elfoglalták. Se baj, van egy tervem. El fogjuk őket csalni onnan. Csak azt kell elhitetni velük, hogy tudjuk, merre terem a lisztes kankalin. Ez nem rossz ötlet, csettintett elismerően Ciprián, miközben folyvást a nyakát nyújtogatta. Hajlongott, nézelődött, s így folytatta. Csak hogy van egy bökkenő, széttárta a karját. Hova tűntek a manók? Erre Helka is összerezzent. Hiszen végig a hátunk mögött ültek, a föld nem nyelhette el őket. Tramini! Kiáltott Ciprián. Mini, mini! Csattant vissza hangja a sziklafalról. Furmint! Kiáltotta Helka. Mint, mint! A visszhang, s azon kívül semmi válasz. Merre vagytok? Gyertek elő! Mély némaság leszámítva a kabócák cserregő ciripelését. Ilyette nézett Ciprián Helkára és Helka Cipriánra. Hát a lovak mögé bújtak. Magukhoz hívták Fecskét és Büszkét. A manók sehol. Már éppen kezdtek nagyon megijedni mindketten, mikor Helka ajkához emelte a mutató ujját. Pszt, mint a kuncogást hallanék. Ciprián is figyelt, és akkor ő is meghallotta méghozzá a fejük fölül a magasból. Felnéztek, és akkor már kitört a kacagás a két lókötőből. Fenn vigyorogtak az állványzat legtetején. Hajszál híja volt, hogy Ciprián olyat kiabáljon, amit nagyon nem illik, és Helka sem volt túl elégedett a mókától. Hogy kerültetek oda?
Hogy?
Így Tramini.
Felmásztunk,
rántotta meg a vállát Furmint. Ciprián ekkor észbe kapott, hogy akkor neki viszont nem kell oda fölkapaszkodni, így aztán örömteli hangon kiáltott fel. Ez igen, bámulatosan ügyesek vagytok, és mit találtatok?
Csak ezt!
Hangzott a válasz, és már zúgott is lefelé a szerkezet. Tramini egyszerűen lelökte. Fordult-pördült a levegőben az a csőszerű valami, aztán nagyot puffant a földön. Ciprián megvizsgálta. Nem volt valami nagy darab, és bár különleges mintázat díszítette, nem tűnt túl bonyolult szerkezetnek. Olyasmi, mint egy üres kályhacső, foglalatokkal a végein, egy kerettel a közepén, és négy vékony, behajtható pálcalába az oldalához erősítve. Akkora lehetett ez az óriások számára, mint az embereknek egy vékonyka varrótű. Aztán megérkeztek a manók is a magasból. Olyan fürgén jöttek lefelé, mint valami mókus. Hát, mászni, azt tudtok, ezt el kell ismerni, dicsérte őket Helka, ám nyomban hozzátette. Ha még egyszer szó nélkül eltűntök, hátra köttetem a sarkatokat. Tramini oda se neki, előhúzott a zsebéből valamit.
Ez volt azon a végén, amelyikre a nap van rajzolva,
nyújtotta a kezét Furmint is.
Ez meg a másikon, amelyiken a keresztek vannak.
Két különlegesen csiszolt kristálylencsét adtak Helkának. Az egyik vörös, a másik zöld. Ciprián hozta a csövet, és megforgatta végein a gyűrűs reteszeket. A kristálylapok szinte maguktól illeszkedtek a helyükre, aztán maguktól forogtak előre-hátra, mintha a legjobb pozíciót keresnék. Ketyegtek, kotyogtak, hol a piros mozdult egyet, hol a zöld, és csak nem akartak megnyugodni.
Hát, nem tudom, nem tűnik túl meggyőzőnek ez a szerkezet, mondta Ciprián. Olyan kicsinek látszik. Nehéz elképzelni, hogy ezzel egyet lehet bontani.
Márpedig erőteljes készülék ez, ha óriások használták. Talán hiányzik még valami, töprengett Helka. Mondjuk ez, mondta, és elővette a kristály közepű, hatszögű kőlapot. A cső közepén levő keretbe illesztette, és becsúsztatta a résen át. A szerkezet ekkor kattant egy nagyot, a kristályok pedig eszeveszett pörgésbe kezdtek. Zúgott, búgott az egész. Gyerünk, fordítsuk a nap irányába, mondta Helka. Kihajtották a pálcalábakat és felállították, bár nem volt könnyű dolguk, a nap már erősen lenyugvóban volt. Azonban még ezektől a gyengécske, alkonyi sugaraktól is rémisztő erőre kapott a készülék. Az egyik végén begyűjtötték a fényt a prizmák, a másikon szinte vízzé vált és forni kezdett a levegő. Aztán, mint egy hullámzó áradat, megindult előre. Dagat, mintha buborékot fújna fel a cső. A gömb egyre növekedett és száguldott előre, ám még mielőtt bármit is elért volna, Helka gyorsan eltakarta a napfényét, s akkor a tünemény egy szempillantás alatt szerte foszlott. Szóval működik. Elég is ebből.
De még nem is láttuk, mit tud, fortyant fel szinte egyszerre Ciprián és a két manó. Ó, dehogy nem, rombolni és pusztítani. Gondoljatok csak szegény óriásokra, vagy nézzetek rá erre a sziklafalra. Szörnyű ez a szerkezet.
Szerintem épp hogy nagyszerű, ellenkezett Ciprián.
Össze kell törni,
így Helka.
Hasznát vehetnénk a szakállas békák ellen, próbálkozott Ciprián, Helka azonban hajthatatlan maradt. Erre nekünk semmi szükségünk, jelentette ki, és már vette is ki a lencséket a csőből. Gondosan elcsomagolta a kőlapocskával együtt. Ciprián még ekkor is érvelt volna, de mint szólásra nyitotta a száját, Helka már le is torkolta.
Nem, nem fogjuk használni, és punktum. Holnap megsemmisítjük ezt a borzalmas kőolvasztót, és erről szót se többet. Inkább valami táborhelyet kellene találnunk, mert későre jár.
Az apró dere már nem szólt semmit. Persze magában egészen más véleményem volt, és pillanatok alatt ki is gondolta, mit tegyen. Abban azonban igazat adott Helkának, hogy itt az ideje lepihenni.
Kedves gyerekek, ma Nyulász Péter Helka című meséjének 32. részét hallottátok, melyet Fűr Anikó mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, befejezve a II. Vatikáni zsinatnak a liturgiáról, a Szent Miséről szóló határozatait. A mai alkalommal egy kicsit még kitérőt teszünk a Szent Miséről való elmélkedés lelki tartalmára, utána pedig folytatjuk, befejezzük majd a gyakorlati tudással, a gyakorlatnak a fontos szerepével. A mai alkalommal a Jukátot, a Katolikus Egyház ifjúsági katekizmusát vettem elő, és ez volt az, ami egy kicsit arra indított, hogy folytassuk még az eukarisztiáról, a Szent Misén való áldozásról, egyáltalán a Szent Misén való részvételről az elmélkedésünket, a lelki tartalomról. A Jukátnak a 211-es kérdése így hangzik. Mennyire fontos az eukarisztia az egyház számára? Válasz. Az eukarisztia ünneplése a keresztény közösség lényege. Ebben lesz az egyház egyházzá. És így folytatja. Nem azért vagyunk egyház, mert fizetjük az egyházadót, mert jól megértjük egymást, vagy mert innen-onnan véletlenül egy közösségé jöttünk össze, hanem mert az eukarisztiában Krisztus testét vesszük magunkhoz, és Krisztus testében újra és újra átalakulunk. Tulajdonképpen a Szentmise bekezdésekor, amikor elkezdtünk róla elmélkedni, akkor már beszéltünk arról, hogy a Szentmise nem arról szól, hogy mi jól érezzük magunkat a Szentmisén, bár az is fontos, hanem az, hogy találkozzunk Jézussal. Talán hangsúlyosan is kifejezi a Jukát, mennyire fontos az eukarisztia az egyház számára. Itt is felsorolja a Jukát, hogy milyen neve van Krisztus lakomájának, és hogy mit jelentenek ezek a nevek, így válaszol a 212-es kérdésre, különböző nevek fejezik ki a kifürkészhetetlen titkot. Szent áldozat, Szent Mise áldozat, az Úr lakomája, kenyértörés, eukarisztikus gyülekezet, az Úr szenvedésének és halálának emlékezete és föltámadásának, szent és isteni liturgia. Aztán kifejtve, a szent áldozat, a szent mise áldozat, az eukarisztiában jelenné válik Krisztus egyetlen áldozata, amely befejez és fölülmúl minden más áldozatot. Az egyház és a hívek odaadásukkal maguk is csatlakoznak Krisztus áldozatához. A mise szó a latin elbocsátó szóból származik, ite, missa est, menjetek, küldetéstek van. Erről már elmélkedtünk és gondolkodtunk. A következő az Úr lakomája. Minden eukarisztikus ünnep most is ugyanaz az egyetlen lakoma, amelyet Krisztus ünnepel tanítványaival, és ugyanakkor elővételezte annak a lakomának, amely az Úr az idők végezetével fog megünnepelni a megváltottakkal. Nem mi emberek végezzük az Isten tiszteletet, maga az Úr hív minket az Isten tiszteletre, és ő van jelen benne titokzatosan. Magyarul, nem mi teszünk valamit az Istennek, ő hív meg, és ő lát vendégül bennünket. Újra és újra megemlítem, ezért fontos, hogy a szentmisét ne csupán rádión, televízión, vagy másféle elektronikus formában hallgassuk, lássuk, hanem ott legyünk, hogy részesülhessünk Krisztus titkában. A következő a kenyértörés. Ez egy régi zsidó étkezési szertartás, mondja a lyukat, amelyet Jézus az utolsó vacsorán fölhasznált, hogy ezzel juttassa kifejezésre odaadását értünk a római levél 8.32 alapján. Jézus föltámadása után a kenyértörésről ismerteti meg magát tanítványaival. A keresztény ősközösség a liturgikus ünnepi étkezést kenyértörésnek nevezte. Olvassuk csak az apostolok cselekedeteit, hányszor szerepel a kenyértörés szónak a kifejezése. A következő eukarisztikus gyülekezet. Az Úr lakomájának ünneplése is hálaadó gyülekezet, ahol a gyülekezet, egyáltalán az egyház látható módon megjelenik. Ott van Krisztus, mint az egyház feje, és ott vannak tagjai, az egyháznak a gyermekei. A szenvedés, a halál és a föltámadás emlékezete a következő megfogalmazás. Az eukarisztikus ünneplésen a közösség nem önmagát ünnepli, hanem újra és újra fölfedezi és megünnepli azt, hogy Krisztusnak szenvedése és a halálon át az életbe való átmenete ismét jelenné válik. A szent és isteni liturgia, szent misztérium a következő megfogalmazás. Erről így szól a lyukat. Az eukarisztikus ünnepen a mennyei és a földi egyház egyetlen ünneplésben egyesül. Mivel az eukarisztikus adományok, amelyekben Krisztus jelen van, a legszentebbek a világon, ezért beszélünk a legszentebb, legméltóságosabb oltári szentségről is. A következő megfogalmazás és annak kifejtése: Szent közösség. Így fogalmaz erről a lyukat, mivel a Szent Misén Krisztussal és általa egymással is egyesülünk, használjuk a kommunió, a közösség elnevezést is. Ezek után a lyukat a Szent Mise szükséges részeseiről beszél, de erről már úgy gondolom, hogy a zsinat alapján sokat beszéltünk, elmélkedtünk, fölösleges volna újra megismételni. Talán érdemes egy pont előtt megállni, a 217-es kérdés előtt, amely így kérdez, ezt kérdezi. Mi történik az egyházzal, amikor az eukarisztiát ünnepli? A válasz ez: amikor az egyház az eukarisztiát ünnepli, minden alkalommal azelőtt a forrás előtt áll, amelyből állandóan ő maga jön létre, amikor Krisztus testét eszi, Krisztus testévé lesz. Ez más neve az egyháznak. Krisztus titokzatos teste, jegyzem meg. A testestől, lelkestől nekünk magát adó Krisztus áldozatában van helyünk egész életünk számára. Munkánkat, minden szenvedésünket, minden örömünket, mindent egyesíthetünk Krisztus áldozatával. Ha így fölajánljuk magunkat, átalakulunk, tetszünk Istennek, és jó, tápláló kenyérré válunk embertársaink számára. Megjegyzi a lyukat. Újra és újra szídjuk az egyházat, mintha csak egy többé vagy kevésbé jó emberekből álló egyesület volna. Valójában az egyház az, ami az oltáron minden nap titokzatosan létrejön. Isten magát adja mindegyikünknek, és a vele való kommunió, szentáldozás útján meg akar változtatni minket. Nekünk megváltoztatottaknak kell megváltoznunk, és megváltoztatnunk a világot. Csak másodrendű minden más, ami az egyház még ezen kívül. Az egyház a kommunióban, a szentáldozásban valósul meg leginkább. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk, illetve rátérünk a gyakorlati tennivalókra a szentmisékkel kapcsolatban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!